Továbbra is kávézó a világ végén, még mindig Horváth Ádám a vendégünk, aki digitális oktatás szakértő és a Makers Redbox szakmai igazgatója, és a Makers Redboxról pont egészen pontosan a Global Warning című programjukról beszélgettünk, és Robban is, meg bennem is az merült, hogy tök jó, hogy akkor mondtad, hogy csak a 3D nyomtatnak, meg programoznak, meg minden, de hát mégis mondjuk hány olyan magyar iskola van, ahol erre van infrastruktúra és lehetőség?
Hát szerencsére egyre több, de még mindig nagyon kevés. Körülbelül 150 olyan iskola van, amelyikkel mi kapcsolatban vagyunk. Ezeknek egy jelentős része szakképzési centrum, hiszen ott már a 3D nyomtatóval és ezekkel a technológiákkal már korán megismerkednek.
Ez nagyobb szám, megmondom őszintén, mint amire számítottam.
A digitális közösségi alkotó tér néven fut, és ez egy komoly fejlesztése volt a szakképzésnek, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó helyre került, és jól is használják a legtöbb helyen ezeket az alkotó műhelyeket. Nem csak a Makers Redbox tevékenységeket, hanem egyéb alkotóprogramokat is meg tudnak ott valósítani, amelyek a különböző technológiáknak az elsajátításán keresztül felkészítenek az egyes ágazatoknak vagy a szakmáknak az elsajátítására. Különösen azon belül a digitális technológiának, az algoritmizálásnak a bevezetésébe, akár gépészetbe, akár az agrár területen, akár bármilyen más ágazatban, de szerencsére ma már középiskolák és általános iskolák is rendelkeznek 3D nyomtatókkal, néhány lézervágóval is. Így például a Hájtesuli program keretén belül viszonylag sok, most már több mint 30 iskola, amelyik rendelkezik az ehhez szükséges infrastruktúrával.
És ez mondjuk lokálisan Budapest, mert nekem rögtön az ugrik, hogy jó, egy nagyon jó módú, nem tudom, budai iskolában persze, vagy ez azért előfordul mondjuk szegényebb régiókban is?
Hát a Hájtesuli program és a szakképzési centrumok azok elég országos lefedésűek, és inkább kisebb településeken, pályázati úton szereztek hasonló eszközöket. Természetesen vannak budai intézmények is, vagy budapesti iskolák is, ahol van ilyen, de ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ez ne csak néhány kiválasztott gyerek számára legyen elérhető. A digitalizációval, de az alkotópedagógiával is az a probléma, hogy ha ez néhány gyereknek elérhető, akkor nekik ez hatalmas segítséget és lökést ad abban, hogy milyen szakmát válasszanak, hogyan készüljenek fel, és hatalmas előnnyel indulnak másokhoz képest. És hogyha ezt néhány gyereknek tesszük elérhetővé, akkor ez növeli a különbségeket, nem pedig csökkenti. És ezért aztán nagyon fontos, hogy ez minél gyorsabban, minél szélesebb körben elérhető legyen. Ezért érdemes egy kicsit kitekinteni Magyarországon kívül, hogy hol tart az ilyen típusú megközelítés.
És hol tart?
Hát Törökországban jelen pillanatban 50 ezer tantermet szerelnek fel ilyen programokkal, 3D nyomtatókkal, Romániában 3200 labor épül, Lengyelországban 11 ezer. Nyilván egy finn észt iskoláról nem is kell beszélni, ott mindenhol van ilyen eszközrendszer, de az Európai Unió által...
Akkor már nem is olyan jó ez a 150, aminek az előbb örültem ennek fényében.
Tehát nagyon fontos, hogy az oktatási rendszerek arra készülnek, hogy ne legyen olyan gyerek, akinek a számára nem elérhető ez a technológia, és ez nem csak azért van, mert ez valami különleges szakmához kell, hanem azt ismerték fel ezek a döntéshozók, hogy nincs olyan szakma, amihez ne lenne arra szükség, hogy megértsd, hogy a világ hogyan működik körülötted. Hogy azok a technológiák, amik körbevesznek minket, akár csak a buszra való föllépéskor, a jegy ellenőrzéskor, ma már ugye a telefonoddal ellenőrzöd a jegyedet, hogy ezek mögött milyen technológiák vannak. Hogyha te ezt nem érted meg, akkor kiszolgáltatott leszel, és csodaként tekintesz ezekre, ahelyett, hogy képes lennél adott esetben ezeket befolyásolni, irányítani, fejleszteni, és akkor még munkád is lesz. Tehát igen,
parancsolj. Hát ez igen, és azt mondom, ha gőzöd nincsen róla, hogy ez hogy működhet, nyilván akkor semmilyen módon nem tudsz azon fejleszteni, mert nagyjából varázslattal legyen értékű a dolog. Holott hát igen, itt közben meg nagyon szereti a politika ezt szajkózni, hogy hát igen, akkor itt a fejlesztés mi szokott lenni, annyit nem hallgattam a politikát, hogy jól tudjam visszaidézni a dolgokat, de hogy ez nagyon fontos, egész Európa, meg nyilván Magyarország számára is, hogy olyan fiatalokat képezzünk, akik tudnak majd az új technológiákkal bánni, és akkor igen, hogyha ez nincs ilyen eszköz a kezükben, akkor ezért ez elég nehéz.
Igen, ezért aztán ezeket standardizálni lehet, hogy meg lehet mondani például, hogy mondjuk 400 gyerekenként kell, hogy legyen legalább egy 3D nyomtató és egy lézervágó, vagy X darab robotnak kell lennie, tanulócsoport csoportonként ahhoz, hogy az algoritmizálással legalább olyan szinten tisztában legyenek, hogyha nem lesz belőlük szoftverfejlesztő programozó, akkor is helyt tudjanak állni, akkor, amikor mondjuk a mikrohullámos ütőt vagy az otthoni fűtést be kell kapcsolni és be kell állítani, mert anélkül már nem lehet majd meglenni. Ezért most nem is tudom, valamikor egy pár héttel ezelőtt szerettem volna felszereltetni egy redőnyt a lakásban, és kijött a redőnyös, lemérte, mindent megmondott, és tök jó fej volt, és mondtam neki, hogy én szeretném a telefonomról irányítani a redőnyt, hogy amikor nem vagyok otthon, vagy hogyha az időjárás változik, akkor ezeket magától lefussa, és hát így tudjak energiát spórolni. És erre azt mondta, hogy hát ő már ehhez idős, ő ezt már nem fogja megtanulni, ezt a technológiát, hát ilyen 50 éves körül lehetett. Úgyhogy azért annyira nem volt idős, és én azt gondolom, hogy ezt ma már nem mondhatja senki, hogy én nem fogom ezt a technológiát megtanulni. Igen. Vagy lehet ilyet mondani, csak akkor nem tőle rendelsz. Pedig én a legszívesebben tőle rendeltem volna, mert egyébként szimpatikus volt, jó fej, nagyon korrekt, és én azt gondolom, hogy ez nincs olyan technológia a zöldségestől, az akármilyen agrármérnökig, vagy a agronómusig, hogyha nem tud használni technológiákat, akkor 30-40%-kal, vagy még többel lemarad a hatékonyságban, a termelékenységben, és ez azt jelenti, hogy kikerül az üzletből.
Hát ez az élet hosszig tartó tanulás, amit nagyon sokszor szintén mondanak, hogy muszáj, és hogy azt mondják, hogy most már azért 7-10 évente ugye olyan gyorsan fejlődik a technológia, hogy 7-10 évente még akár az is lehet, hogy teljesen új szakmákat kell majd valakinek megtanulni, mert lehet, hogy egyszerűen megszűnik az a szakma, kihal alól az a szakma, amit mert mondjuk nem tudom, teljesen automatizáltá válik, tehát hogy igazából a jövő kulcsa ez lesz, hogy nagyon-nagyon gyorsan tudjunk új területekhez alkalmazkodni. Ha nem tanuljuk meg, hogy hogyan lehet gyorsan új dolgokat elsajátítani, tehát a tanulás tanulásra, akkor ezzel is bajban vagyunk.
Ugyanakkor azt hozzá kell tenni, hogy vannak dolgok, amik nem változnak. A természettudományos alapjelenségek és alaptörvények azok viszonylag állandóak. És ezért aztán ez egy vegyes helyzet, amiben gyakorlatilag meg is kell tudnunk tanulni dolgokat, tehát az iskolának az a típusú ismeretátadási képessége, az továbbra is nagyon fontos, hogy alapismereteket, alapszabályokat, alaptörvényszerűségeket, azokat megtanítson az iskola, csak tanítsa meg ezeket használni is.
Persze, meg sokféleképpen lehet tanítani, tehát lehet tanítani úgy is, ahogy egyébként a legtöbb iskolában tanítanak, hogy kiáll a tanár a tábla elé, és akkor fölírja háttal a gyerekeknek, és ezt tanuljátok meg a következő órára, mert röbb dolgozat. Meg lehet úgy, ahogy ti csináljátok, hogy mind az összes érzékszervünkre hatva, ezt egy projekten belül, a fiam is egy olyan általános iskolába járt, ami projekt alapú volt, és tök jó volt, sokkal jobban megmaradt az, hogy ha mondjuk nem tudom, egy fölépítettek egy várat maketből, és akkor mind az irodalom szempontjából néz, hogy na ez itt az egri vár, akkor látjuk, hogy az hogyan működik, közben a fizika szempontjából is néz, hogy a várfalat hogy építjük föl, hogy marad meg, hogy hatnak egymásra az anyagok, tehát hogy mindent bele lehetett szőni, és sokkal-sokkal jobban megmaradt ez az egész dolog ezáltal, hogy egy ilyen projektbe volt ez bele gyúrva.
Ami ennek még egy másik aspektusa az, hogy mi úgy tanultunk, hogy a tanár vagy a tankönyv megmondta, hogy mi az igazság. És amikor az egyetlen igazság hangzik csak el, és nincs alternatíva ehhez képest, akkor az egyetlen normális dolog, hogy az ember ezt megjegyzi. De abban a pillanatban, amikor sok egymással konkuráló ismeret jelenik meg, akkor már arra is képesnek kell lennünk, hogy kiválasszuk, hogy melyik az igaz. És ma már nem az a probléma, hogy nagyon kevés az is információ, és nem férünk hozzá, és akkor amihez végre hozzáfértünk, az biztos, hogy igaz, mert azt valaki úgy mondta, vagy úgy volt leírva, és ezt csak meg kell jegyezni, hanem az a probléma, hogy túl sok az információ ránk áramlik a médiából, és ennek a nagy része egyébként nem igaz. Ezért aztán mi is ilyen módon próbáljuk fölkészíteni a gyerekeket, hogy az általunk készített tananyagoknak egy csomó olyan része van, ami konkrétan hamis állításokat tartalmaz, hogy a gyerekek megtanulják ezt feldolgozni, felhasználni, validálni a különböző információkat, amelyekkel találkoznak, és legyenek képesek arra, hogy kiválasszák, hogy mi az igaz. Ehhez meg kell tanulniuk forrás ellenőrzésre. Meg kell tanulniuk azt, hogy egymással megvitassák, hogy akkor mi honnan származott, hogy valamilyen úton, módon el tudják dönteni, hogy mi az, ami az igazsághoz talán a legközelebb áll.
a Global Warming az részben erről is szól, hiszen magával a klímaválsággal kapcsolatban talán az a kapcsolatban lehet a legtöbb ellentmondásos, meg nagyon sok hamis információ tartalmazó hír találni az interneten, tehát egy picit erről is szól ez a dolog, hogy ők átlássák, hogy egyáltalán miről is szól ez az egész klímaválság?
A klímaválsággal, vagy a klímaváltozással kapcsolatosan nagyon sok valóban megjelenő tévhit is az, ami eláraszt minket, és ezeknek a nagy része olyan, ami mivel vagy nem igaz, vagy erős túlzás, vagy egy csúsztatás, ezért nem is lehet rá rendesen felkészülni, és ennek az a következménye, hogy egyfajta klímaszorongás alakul ki. Mert amiről nem tehetsz, amit nem tudsz megváltoztatni, amiről nem tudod, hogy milyen szabályok szerint alakul, attól félsz. És ez is egy nagyon fontos eleme a mi anyagunknak, hogy megmutassuk a gyerekeknek, hogy a klímaváltozás mögött milyen törvényszerűségek vannak, ezek beláthatóak, megérthetőek. Lehet, hogy nem tudjuk megváltoztatni egyik pillanatról a másikra, de lehet hozzájuk alkalmazkodni. És ez egy új típusú megközelítés, mert a klímával kapcsolatosan azt lehet mondani, hogy az emberiség történelme során az előző X évezredben gyakorlatilag a klíma majdhogy nem változatlannak volt tekinthető. És az utóbbi 50 évben kezdett el a klíma nagyon-nagyon jelentős mértékben megváltozni. Ezért az emberiségnek nincsen azzal kapcsolatos tudása, hogy hogyan reagáljon a klíma változásra, mert ilyet még nem éltünk meg a rögzített történelem során. És ez egy nagyon fontos változás, és ezért aztán azokat a tudásokat, ami a fecske repüléséből, vagy a különböző fa mohásodásából fakad, ezektől el kell tudnunk tekinteni, és föl kell tudnunk azt mérni, hogy újonnan gyűjtött adatok alapján kell következtetéseket levonni, a több generációval korábbi megállapítások nem lesznek érvényesek akkor, amikor el kell döntenem, hogy milyen növényt kis termesszek, mert nem biztos, hogy az a klíma, ami most kialakul, az alkalmas lesz a 150 évvel ezelőtti növényeknek a termesztésére.
Nagyon-nagyon nehéz és nagyon fontos kérdés. Én vettem a bátorságot, mert hogy ugye olvastam, hogy ezzel is foglalkoztok, és hogy egyáltalán a középiskolában az, hogy mennyire foglalkoznak a klímaváltozással, és mennyire oktatják ezt mondjuk a középiskolákban, és mivel hogy van a háznál egy középiskolás, egy másodikos gimnazista, a fiam, Félix, ezért mondtam, hogy megkérdezem őt, hogy ő hogy viszonyul ehhez, mennyire van egyáltalán az iskolában erről szó, meg mennyire van igénye a generációjának legalábbis körülötte arra, hogy ezzel foglalkozzon. Robi, kérlek szépen indítsd el, ha tudod, a Félix interjúját. És akkor arra tudunk reflektálni, mert ha már beszélünk itt a diákokról, akkor hallgassuk meg őket is.